Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük ekénekes könyvünk 145-ös számú énekének eléneklésével. 145-ös éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 105-ös számú éneket énekeljük liturgia énekként, ekénekes könyvünk 105-ös számú énekét.
Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. igazságoddal oltalmaz és ments meg engem. Légy kőváram, amelybe bármikor bemehetek. Mert te vagy, Uram, reménységem, bizodalmam te vagy ifjúkorom óta. Hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert bűneim erőt vesznek rajtam, de te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a te kegyelmed, csak szállj meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, aki minden értelmet és kérést meghaladó módon hallgatod meg a minden fohászkodót. Bocsásd meg mindazt, ami lelkiismeretünket terheli, és add meg azt is, ami meghaladja reménységünket. Az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe után 12. vasárnapra oltár előtti felolvasású kijelölt igét, melyet megírva találunk Márk evangéliumának 7. részében a 31. verstől a 37. versig a következőképpen. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidónon át a galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá. Effáta, azaz nyílj meg. És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott. Úgy, hogy hibátlanul beszélt. Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek sem mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szertőlök álmélkodtak is, és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett. a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 397-es számú éneket. 397-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Thank you. és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Pál apostol Róma beliekhez írott levelében, a 11. fejezetében, a 25. verstől a 32-ig a következőképpen. Isten igényi tehát Róma beliekhez írott levélből olvasom a 11. fejezet 25. versétől. Így szól Isten igéje. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. És így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva, eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából. És én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium tehát, miatt tehát ellenségek Isten szemében, ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért. Hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenki megkönörüljön. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, ha a történelmi eseményeket nézzük az emberiség történelmében, akkor azt látjuk, hogy a nagyívű eseményeket az ember mindig csak visszatekintve tudta beazonosítani. Amikor éljük az életünket, ezt az emberöltőnyi életet, amit a földi létünkben itt töltünk, akkor mindig rövid távon és szűk érdekeket figyelembe véve értékeljük a helyzetünket, értékeljük a világnak a helyzetét, és azt tartjuk szem előtt. És az alól még a lelki kérdések sem kivételek. Tehát még a hívő emberek is, vagy a keresztény emberek is szűk látókörűen, szűk keblűen tudják a világot értékelni, és sokszor kell ezzel szembesülni, hogy az Isten sokkal többet készít adni a világnak, mint amit egyébként mi látunk, vagy amit mi eltervezni tudunk. Persze a megtérés és az újjászületés az egy nagyon személyes esemény. Amikor azzal vádolnak keresztények, hogy önző vagy, mert a megtérésed és az újjászületésed fontos számodra, ez alapvetően így igaz lehet, de Isten szemében, Isten akaratában benne van, hogy minden ember üdvözlőjön. Te is térj meg, és te is üdvözlőjél. És amikor az ember a megtérését és az újjászületését egy fontos eseménynek tartja, akkor az Isten akaratában van, és az Isten akaratát beteljesítve éli át azt, hogy az Isten megtalálja, az Isten megfordítja az életét, az ember válaszol erre, megtér, és az Isten a Szent Lelke által újjászüli az ember. De ami ezután következik, tudnélik az, hogy beleillesztettünk Krisztus testébe. Tehát amikor az ember megtér és újjászületik, akkor nem egy magánzót akar az Isten faragni belőlünk, hogy indulj el az életedben, és te vagy az a hívő ember, aki majd megéled az életedet ott úgy is, és úgy, ahogy akarod. Hanem bele akar illeszteni egy nagy testbe, Krisztus testébe, az egyházba, nem az evangélikus egyházba, meg nem a katolikus egyházba, meg egyik egyházba sem, hanem Krisztus testéből az egyházba, a nem látható egyházba, ahol minden megtért és újjászületett embernek megvan a maga helye, és megvan a maga szolgálata. Tehát te is a testnek egy tagja vagy. És ebbe a testbe kell az embernek beleillesztetnie, beleilleszkednie, és aztán észrevennie a személyre szabott feladatokat, szolgálatokat. És miközben végzi, éli a saját életét, tehát látja az Isten akaratát, rendjét, saját életére nézve, aközben építi az Isten országát. Azt a tervet, amit az Úr elkészített erre a világra nézve. Amelyben nem te vagy a középpont, meg nem a gyülekezet a középpont, nem is az evangélikus egyház a középpont, hanem az Istennek a terve, az örökkévaló üdv terve a középpont. És kinek-kinek a maga szolgálatával, életével ezt kell építenie. És persze ez már túlmutat az egyén érdekén, de még a csoport érdekén és a gyülekezet életén, vagy egy hívő közösségnek az érdekén, ez túlmutat rajta, mert ez már az Isten örökkévaló üdv terve. Amiben persze megvan az egyénnek a feladata, meg megvan egy-egy közösségnek is a feladata. És aki betölti ezt a feladatot, aki beleáll ebbe a feladatba, ebbe a szolgálatba, akkor az Isten országának építésén, az Isten üttervének a megvalósításán munkálkodik, abban szolgál. Bizony, még a Krisztusban megújult keresztjének is beleesnek ebbe a csapdába, hogy elhamarkodottan ítélnek, vagy megfontoltan, de rossz eredményre jutva nem látják meg az Istennek a csodálatos tervét. Nem látják meg azt a nagy ívet, amit az imént említettem, hogy az ember nem lát nagy íveket. Az ember látja ezeket a rövid történéseket, ami saját életében vagy közösségének az életében megesik, de azokat a nagy ívű történéseket nem veszik észre, amit az Isten szeretne megvalósítani az ő csodálatos tervében. Most Pál apostolon keresztül Isten szent lelke, Róma beliekhez írott levélben, ezen a levélen keresztül arra szeretne figyelmeztetni bennünket, hogy ne dőljetek be az elmétek logikájának. Ne dőljetek be a saját bölcsességeteknek. Az ember föl tud építeni csodálatos rendszert, csodálatos logikával, kristálytiszta logikával föl tud építeni keresztény tanukat, és azt mondja, hogy ne dőlj be ennek. Nagyon kedves lelkész barátom, aki nem a evangélikus egyháznak a lelkész, egy másik felekezet lelkésze mondta ezt, hogy amikor lelkész testvéreivel beszélgetett egy közösségben, és abban a közösségben egy új tanítási hullám érkezett be Magyarországra, Kárpát-medencébe, külföldről hozták ezt a látást, akkor mondta nekik fölbőszülve, egy ilyen impulzív ember, fölbőszülve mondta nekik, hogy a logikátok kristálytiszta, de az én Istenem nem ez. Tehát amit mondotok, az ki van csiszolva, kristálytiszta, az emberi logikára épülve, minden szépen Isten igéjét olyan sorrendben raktátok, hogy nem tudok belekötni. Csak egyet érzek, hogy az én Uram nem ez. Az én Uram más, mint amit ti most ezzel a logikával felépítettetek. És Pál apostolon keresztül Isten szent lelke, ezen az igény keresztül erre szeretne bennünket ráéveszteni, hogy ne dőlj be az elméd logikájának, és ne építs fel magadnak bölcsességet, mert mint az imént említettem, az ember hajlamos, hogy rövidtávú, szűkkeblű, szűklátó körű érdekek mentén gondolkozzon és rendezze be az életét. És ebben az egyéni bölcsességben aztán az ember azt nem fedezi fel, ami a lényeg. Tudnék, Pál apostol arról beszél itt az Isten igényén keresztül, hogy egy titkot kellene megismernetek. Egy misztériumot, az a szó szerepel itt, hogy misztérium. Egy olyan titkot szeretne az Isten föllebenteni, ami nem elérhető az emberi logikáddal. Ami a nem látható világnak a titka. És ez a titok egyébként nem olyan titok, mint amire az ember általában gondolni szokott, hogy ez a titok valaki által egy elfedett rejtély, amelyet nem szeretne megmutatni, amelyet ott titokban szeretne tartani. Tehát nem egy ilyen emberi logika szerinti titokról van szó, amit nem féltve őriz valaki, akár az Isten is, hanem egy hitben járásban, a hitben való engedelmességben, az Isten akaratának cselekvésében tárulkozik föl az Isten titkának a mélysége. Tehát nem elrejti azt az Isten, hanem úgy, mint hogy a káposztának vagy a hagymának a héját, a leveleit lehet fosztogatni, és akkor végül eljut az ember a közepéhez. Így fejtődnek föl az Isten titkáról azok a levelek, amiben aztán majd ott lesz a lényeg. A titok, a misztérium, az föltárulkozik az ember számára. De ennek az útja nem más, mint hogy a hitben elmélyül az ember, a hitben keresi az Isten akaratát és cselekszi az Istennek az akaratát, és ezt hétköznapi gyakorlattá teszi, és akkor felnyílik a titok, a felismerés, a nem látható világnak a titkába bele tud pillantani az ember. Belelát abba az isteni tervbe, ami nagy ívű, ami nem csak a mi életünk hosszáról szabva, nem a mi gondolkodásunk mércéje szerint fölépített, hanem ettől sokkal nagyobb volumenű. Hát egyébként itt nem másról van szó ebben az igében, mint Izraelnek, az Úr kiválasztott népének az üdvösségéről. Nem egyéni üdvösség kérdésről beszél Isten, nem arról beszél, hogy nekem van-e üdvösségem, nem arról beszél Isten, hogy Isten ígéri, hogy neked van-e üdvösséged, bár ezek sarkalatos kérdések, és ez a kiindulási alap, hogy az ember találkozik Istennel, és ezeket megharcolja, de feltehetőleg a római gyülekezetben, ott hív emberek voltak már, akikkel a gyülekezetben találkozik Pál apostol, tehát ezek átmentek ezen a megtérés és újjászületés eseményén, tehát ők már ezen túl vannak. Ezek a személyes, egzisztenciális kérdések már megharcoltattak az életükben, és a római gyülekezetben már elkezdtek saját bölcsességet fölépíteni. Már kezdtek keresztény logikával, keresztény teológiákat fölépíteni. És ezek a teológiák már kezdtek megjelenni ott közöttük, és akkor Pál apostol figyelmezteti őket, hogy vigyázzatok, kedves rómaiak! Mert gyenge pillanatokban, gyenge pillanatotokban fölnövekszik az életek. És a végén még gőgössé lesztek. Azt hiszitek, hogy? Azt hiszitek, hogy a ti üdvösségetek, az, hogy ti kegyelmet kaptatok, az nektek kiáró, valamiért megdolgoztatok, vagy valamivel többek vagytok, mint azok, akik még nem kapták meg ezt az üdvösséget. Tehát felnövekedhet az emberben a gőg, és az óriási felkiáltójel mindannyiunk számára, nehogy az Úr kegyelmét megrabolja, és bármelyikünk. Nehogy elvegyük az Istentől azt a érdemet, hogy ő kegyelemből adott nekünk üdvösséget. És ez nekünk nem jár, ezért nem harcoltunk meg, ezt mi nem érdemeltük ki, hát nem lenne kegyelem egyébként, aki érdemeltük volna, hogy megvásároltuk volna. Tehát, hogy Istennek a kegyelme az valóban az Úr kegyelme lehessen az életünkben, nehogy megrabolja valamelyikünk. Nehogy azt gondolja valaki, hogy azért, mert én megtértem, újjászülettem, bűneimet lerendeztem, bűneim bocsánatát vettem, különb lennék, mint bárki más. Pál apostol figyelmeztet erre, hogy semmivel sem vagytok különbek azoknál. És ilyenek voltatok ti is. Csak az Isten kegyelme belépett az életetekbe, és megfordította az életeteket. Tehát ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Legyetek hálásak Istennek, dicsekedjetek Istennel. Dicsekedjetek Istennel az emberek előtt. De ne felejtsétek el sohasem, hogy semmiben sem vagytok különbek az elveszettek miatt. Ugyanolyan bűnös, elveszett emberek vagytok. Csak Istennek a kegyelme működik az életetekben. És ezért ti már nem a kározat felé tartotok, hanem az örök üdvösség felé. Tehát nem vagy különb, és ez egy nagyon fontos dolog, nem vagy különb a többitől. Csak Istennek az a csodálatos, örök életen átívelő üdvtervének a részese lettél. Megtapasztalhattad, mit jelent azt az Isten kegyelmét élvezni, és az örökké valóságban járni, már itt a földi létben is. És ennek a legnagyobb akadálya az a gőg, amit az imént is említettem. Persze nem az a gőg, amit az emberek szemében annak látszik, mert vannak fölfogadott emberek, és látszik, hogy pávaként jár és gőgös. Az Isten nem a külsőségeket vizsgálja. Isten mindig a szívét vizsgálja az embernek. Lehet alázatoskodó külsőben egy felnövekedett belső gőg. Az Isten azt mondja, hogy ne legyél gőgös, mert föl fogod építeni a magad bölcsességét. Föl fogod építeni a saját logikádra épített teológiádat, és akkor nem tudok vele mit kezdeni. Mert akkor elkezdesz ítélkezni a többi ember felé. Tehát a legnagyobb akadály a gőg, amit az Isten lát, amit az örökké való terve és rendje ellen szól, ami akadályoz ennek a rendnek a kiteljesedését. Tehát ebben az igében nem a személyes üdvösségről van szó, nem az enyémről, nem a tiédről, nem a gyülekezet üdvösségéről, hanem a kiválasztott népnek az üdvösségéről van szó. Az első és legfontosabb üzenet a mai igében, ne ítélj elhamarkodottan. Ne ítélj a saját bölcsességed szerint. Mert bár első látásra úgy tűnhet, hogy Izrael nagyon rossz pozícióba menedzselte magát. Nagyon rossz pozícióban van Izrael most. Mert hát azt olvassuk az igében, János evangéliuma így kezdődik, hogy Jézus Krisztus az ige, testé lett, eljött ebbe a világba, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Tehát nem fogadta be Izrael kiválasztott népe a megváltóját. Nagyon rossz pozícióba került Izrael ebben a pillanatban. Nem fogadta el azt, akit az Isten küldött felé. Nem fogadták el, sőt, a halálba küldték. Isten egyszülött fia, az értük küldött megváltó. Izrael tehát nagyon rossz úton halad. Nyilván ez egy folyamatnak a vége, amikor is az Isten kapcsolat már nem személyes volt. Az Isten kapcsolatot már fölváltotta a hagyomány. Fölváltotta a saját magunk által kialakított rend. A saját magunk által kialakított törvény, amely alapján egyébként maguk adtak fölmentést maguknak. Szépen ki volt ez dolgozva. És ők ebben a rendben, idézőjelbe téve rendet, élték az életüket. Isten mellett, Isten nélkül. És erre mondta az Úr, hogy gyerekek, ez nem működik. Ez a szövetség, amit én adtam nekik, ez nem működik. Ez a régi szövetség idejét múlta. Adok nektek egy újat. Izrael népe, kiválasztott népem, Ábrahám gyermekei. Én most adok nektek egy új szövetséget, mert a régi az idejét múlta, mert tönkretettétek. Most készítek egy új szövetséget. És amikor az új szövetség megérkezett Izrael népébe, történt ez, amit az imént mondtam, János evangéliumát idézve, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Pedig Jézus Krisztus maga mondta, amikor a kánaáni asszonnyal beszélget, hogy sajnálok, de te nem tartozol Izrael juhai közé. Én pedig Izrael előszett juhaihoz jöttem. Nem hozzátok jöttem. Izrael előszett juhaihoz. Nem ti vagytok a célcsoport. Azokhoz jöttem, akik Izrael, Isten kiválasztott népe. És ennek a népnek a szíve megkeményedett Jézus Krisztussal szemben. Megkeményedett azzal az Úrral szemben, aki az ő kegyelmét küldte és hozta Izrael népének. De azt írja ez az ige, hogy Izraelnek egy része megkeményedett. Izrael egy részének a szíve megkeményedett Istennel szemben, de ez a megkeményedés hozta el számotokra az üdvösséget. Micsoda nagyívű gondolkodás Isten részéről. Hozza a kegyelmét Izrael népének, Izrael elveszett juhaihoz küldi a fiát, és mivel azok elutasították, ezért megnyílik ennek a kánaáni asszonynak, a szirofőníciai asszonynak, megnyílik a pogány világnak az evangélium lehetősége, a kegyelemnek a lehetősége. És azt mondja a rómaiaknak Pál apostol, Isten szent lelke Pál apostolon keresztül, értitek ti, kedves rómaiak? Hát ti elveszettek lennétek, ha Izrael nem keményedik meg, és Isten nem küldi az ő kegyelmét a pogányok felé, akkor nektek végetek van. Istennek a nagyívű terve az, hogy Izrael megkeményedik, és az egész világra kiömlik Istennek a kegyelme. Számunkra így nyílt meg a kegyelemnek a lehetősége. Micsoda csodálatos, hosszú távú, és ilyen kiterjedt, egész világra kiterjedt, bőkeblű, nem olyan, mint a mi gondolkodásunk, bőkeblű kegyelem. Nem emberi gondolat ez, látszik rajta. De ebből nem fakad Izraelnek a elveszettsége. Sport kifejezéssel élve azt mondhatjuk, hogy remény ágon még majd bejutnak a döntőbe. Aztán sokan megint nagyon éles logikával, emberi logikával, megint nagyon csodálatosan felépített teológiával elkezdik magyarázni, hogy majd Izrael hogyan fog az üdvösségbe megérkezni. És én azt mondom, hogy emberek, hát ez nem a mi ügyünk. Hát hogy láthatnánk mi át azt a csodát, amit az Isten készül tenni az ő népével? Nem tudjuk mi ezt megmagyarázni. Viszont van küldetésünk benne. És sokan ezt egyébként sajnos a keresztény világban most elvétni próbál, vagy elvétni látszik. Tudjuk, azok a gondolatok fogalmazódnak meg sokabban, hogy az Izrael felé induló keresztény missziónak nincs helye. Mert hogy Izraelnek majd egy reményága lesz. De ez a reményág, ez nem független Jézus Krisztustól. Tehát nekünk az a küldetésünk, és mi nem tudunk ebből engedni. Még akkor sem, hogyha egyházi vezetők mondják ezt. Még akkor sem, hogyha kicsiszolt emberi bölcsességgel valaki ezt megindokolja. Nem tudunk engedni abból, hogy mi Jézus Krisztust prédikáljuk a pogányok felé is, Izrael elveszett juhai felé is, hogy értetek, küldetek az Istennek a fia, akiben van nektek kegyelmetek, akiben van nektek üdvösségetek. Mi az Isten hogy fordítja meg a ti megkeményedett szíveteket, nem tudjuk. Nem a mi ügyünk. Még csak nem is ítélhetünk el benneteket emiatt. Ez egy nagyon fontos mindannyiunk számára, és sok kedves keresztény igehirdető testvére mondta ezt, hogy az Istenhez való kapcsolatod leméheti abban, hogy hogyan viszonyulsz Izrael népéhez. Hogyan viszonyulsz a kiválasztott néphez. Hogy van-e benned féltő szeretet Izrael nép, az Isten kiválasztott népe felé, ez megmutatja, hogy milyen az Isten kapcsolatod. Mert ha te az Istennel rendezett kapcsolatban vagy, akkor a kiválasztott nép nem lehet számodra közömbös. És most nem arról van szó, hogy van-e közöttük gazember, vagy nincs közöttük gazember. Vagy csináltak-e gazemberséget zsidó emberek, vagy nem csináltak. Nem ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy Isten az Ábrahámból kiválasztott népet, az ő akarata szerint reményágon bekívánja juttatni az örök üdvösségbe. Hogy mit használ fel erre, azt nem tudjuk. De nekünk az a feladatunk, és a rómabelieknek is ezért mondta elegyébként Pál apostol, az Isten szent lelkén keresztül, hogy az ő megkeményedésük a ti üdvösségeteket hozta. És azért, mert ti üdvösségre jutottatok, majd föl fogja ingerelni a zsidókat a ti Isten kapcsolatotok. Vajon az a kérdés, hogy a te Isten kapcsolatod felingerelhet-e egyetlen egy kiválasztott népbelit is, hogy megismerje azt a Krisztust, aki megváltotta az életedet. Magyarul, hogyan töltöd be te Istennek azt a csodálatos titkát, amit előtted föl szeretne fejteni? Hogy amikor látják az életedet, akkor azt mondják, hogy igen, ez hiányzik az én életemből is. Igen, erre van szükségem nekem is. De jó, hogy ezt elmondtad nekem. Ez a mi küldetésünk, hogy hirdessük felénk a megváltást, és majd aztán az Úr végzi az ő munkáját. Amiben mi nem látunk bele, és amit mi nem tudunk irányítani. Viszont csodálhatjuk, rácsodálkozhatunk, és dicsőíthetjük, magasztalhatjuk az Istennek a nevét. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked azt a titkot, azt a misztériumot, amit föl szeretnél fedni előttünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt te kimunkáltad tökéletesre. Hogy ez mindannyiunk élete számára az üdvösséget jelentheti. Így könyörgünk a pogány világból üdvösségre jutott keresztény emberekért. Köszönjük, Urunk, hogy Izrael népének megkeményedésén keresztül is miénk lehetett ez a kegyelem, ez az üdvösség. De add meg, hogy hadd lehessen a benned átélt és megélt megtérés és újjászületés felingerelje azokat az embereket, akik a kiválasztott néphez tartoznak. Hadd legyenek most különösképpen is előtted az ő életük. Hadd legyenek előtted egyénenként, személyenként, hogy aztán az egész népet vezethesd az üdvösség felé. Köszönjük, Urunk, hogy neked semmi sem lehetetlen, és ami emberi gondolkodásunkat, értelmünket, szűkkebbőségünket meghaladja az, amiképpen te cselekedni tudsz az emberekkel. Így adj ráeszmélést, rá álmélkodást, hogy milyen hatalmas vagy te, milyen csodálatosak a te tetteid, és milyen gyümölcsei vannak annak, hogyha te cselekszel emberek életében. Add meg, hogy részesei lehessünk ennek a csodálatos üdvtervnek. Add meg, hogy engedelmes szívű, akaratodat cselekvő, a testedbe beilleszkedő és ott szolgálatát végző gyermekeid lehessünk, hogy kiteljesedhessen a te akaratod, hogy megláthassa a világ, milyen hatalmas Isten vagy, és milyen csodálatos a te megváltásod. Így áld meg bennünket, Urunk, itt föld életünkben, és vezess bennünket az örökké valóságig, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. mondtam a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap, augusztus 20-án szokásos csendes napunkat tartjuk. Augusztus 20-ai csendes napunk már 1993 óta minden augusztus 20-án meg van tartva. Most is szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a csendes napra. Úgy, ahogy hirdettük és különböző helyeken föl is tettük internetre, hogy a Geiser házas pár fog közöttünk szolgálni, akik Vanuatu szigetén szolgáltak a Wycliffe Biblia Társaság kiküldetésében, nyelv tanulmányozásában, a szentírás olvasásának gyakorlásával próbálták a gyülekezetet Krisztus felé fordítani. Greiser né Zsófil, Gölner Zsófil, aki többször itt járt a gyülekezetünkben leánykorában. Ők szolgálnak délelőtt, és hát ebből adódott, hogy édesapját, Gölner Pált is meghívtuk szolgálatra, tehát Pali fog a délutáni szolgálatban szolgálni közöttünk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Akik az ebéd kiegészítésére szívesen sütnek süteményt, szeretettel fogadjuk, hogy az együtt eltöltött ebéd ezzel is színesebb legyen. Hirdetem a testvéreknek, ez 10 órakor kezdődik ez a csendes nap, és körülbelül 4 óráig tart. Ebéden együtt leszünk, mindenkit szeretettel hívunk, és biztatjuk a testvéreket, hogy hívjanak másokat is. Tegnap hallottam, Cantamus koncertre mentem el az unokáimmal, és találkoztam Peles Ferivel, hogy a rádióban meghirdették ezt a csendes napot, anélkül, hogy tudtunk volna, vagy tudtam volna róla. Benne volt a Európa Rádióban, hogy augusztus 20-ai csendes napunkon a Greiser házas pár fog szolgálni, mert itt Vanuatu-n jártak. Természetesen nincs ezzel semmi baj, örülünk neki, hogy meghirdették. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Köszönöm szépen! Keddi alkalmunk a Biblióra 17 órakor lesz itt a gyülekezeti központunkban, a templomban. Szeretettel hívunk és várunk bibliórai közösségben mindenkit. Pénteken és szombaton 17 órától pedig mind a két napon ifjúsági óra lesz. Szeretettel hívjuk a fiatalokat ifjúsági közösségbe. Fiataloknak szóló hirdetés, a konfirmációi csoport indul következő évben, mint ahogy ismert, gyülekezetünkben 2 éves a konfirmációi képzés. Első évben a bibliai ismeretek, második évben pedig a konfirmációi KT alapján egyházunk tanításának az ismerete van terítéken. 2 éves a képzés, így minden második évben indul konfirmációi csoport. Így várjuk a 10 év, 12 év közöttiek jelentkezését a konfirmációi csoportba. Konfirmandusok képzését, a konfirmandusokkal való foglalkozását Malik Péter Károly végzi. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő csendes heti lehetőségeket is, női, férfi, házaspári hetek lesznek Biatorbányon, és 3 hónappal előtte lehet jelentkezni az alkalmakra. Kérem a testvéreket, hogy figyeljék, interneten jelentkezzenek, ha segítségre szorulnak, akkor bátran keressenek meg akár engem is, vagy olyanokat, akik az internet világában jobban elboldogulnak. Női hetek, férfi hetek, házaspári hetek lesznek, amely fontosak az ember számára, hogy amit a ige hirdetésben is említettem, hogy Istennek a kegyelme az kiteljesedhessen abban, hogy akaratát kereső és az akaratában járó gyermekévé, a testébe beillesztett tagjává lehetünk. Jó eszközök ezek a csendesetek erre is. Imádságlapot is szeretettel a testvérek figyelmébe ajánlom, akik itt szerepelnek az imádság listán a hírnevelünkben, azok kérték, hogy hordozzuk őket Isten előtt. És természetesen a Isten tiszteltünkön megkeresztelt csemetét is, és a családját is a testvérek imádkozó szeretetébe ajánlom, hisz Domának az élete az most indult ezen a földön, és a kiteljesedés az a szülőkön, keresztszülőkön, nagyszülőkön, rokonságon és gyülekezeten is múlik, tehát hordozzuk imádságon az ő életét is. Erre készülve, a keresztelésre készülve majd a 171-es számú életünket énekeljük. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. énekeljük tehát a 171-es számú énekünket. Békesség néktek! Feltámadott Úrunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor azzal a céllal léptetek most templomunkba, hogy ezt a gyermeket a keresztség áldásában részesítsük. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kisgyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye. De a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket, és bejövetelét, kimenetelét mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, hallgassátok meg, mit mondott Krisztus Urunk mennybe menetelő tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva Róma beliekhez írott levélben találjuk, szintén a 11. fejezet 36. versében a következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből olvasom a 11. fejezet 36. versében. Őtőle, ő általa és ő rá nézve van minden. Övé a dicsőség, mindörökké. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves szülők, keresztszülők, kedves ünneplő gyülekezet, Istenünk igéje szól most hozzánk Pál apostolon keresztül, a rómabeli gyülekezethez írt igéken keresztül. Isten szent lelke szeretne nekünk nagyon fontos dolgokat elmondani. Amikor vállaltátok ezt a gyermeket, akkor nem tudtátok még, hogy milyen kincset fogadtok az életetekbe. Amikor az ember gyermek áldást várja, akkor sok minden forog az elméjében. Mi történik az állapotosság alatt? Hogyan tudjuk majd azt végigvinni? Mi lesz az a nehézség, amiket át kell az állapotosság idején hordoznunk? És aztán mi történik a születésben? Hogy fogom átélni a születésnek az örömét? Fogalmazódik meg az anyában és természetesen az apában is. Mi lesz majd ott ebben az eseményben? Nagy várakozás, természetesen fájdalom, öröm, vegyülés, ott van az ember kezében a gyermek. És azt mondjuk, na most, amikor megszületett, akkor most már túl vagyunk a nehezén. És persze akkor kezdődik az igazi nehézség, mert az ember kap egy kincset az Istentől. Az anyaméj gyümölcse, jutalom, mondja az Isten igéje. És valódi kincset ajándékoz az Isten az ember számára. Az ember vágyakozik egyébként, hogy kincsekkel tele legyen az élete. Szeret örömöket, gyönyöröket fogadni az életébe. Szereti, hogyha jó dolgok történnek vele. Szereti az ember, hogyha rámosolyog a gyereke. Szereti, hogyha szereti a gyereke. átéli a vele való közösséget, sok minden rejtőzik abban, hogy az ember gyermeket fogad és vár. Az Isten szeretne bennünket megajándékozni egyébként sok mindennel, és az ember vágyakozik is erre, de ez az ige belehasít az ember gondolatába, mert azt mondja az Úr, hogy ő tőle, ő általa, és ő rá nézve van minden. Ez a gyermek is. Az az öröm is, amit átéltek ennek a gyermeknek a fogadásában, ennek a gyermeknek a nevelésében. Most a keresztelő kapcsán megszólalt ez az ige, amikor ezzel a picin gyermekkel álltok az Isten szín előtt. Itt álltok az Isten szín előtt, hozván őt, hogy Uram, itt van ez a gyermek, tekints le rá. Mi megszültük, etetjük, gondozzuk, ruházzuk, de tudjuk, hogy nem tudjuk az életét megtartani, nem tudjuk az élet ívét menedzselni, mi nem tudjuk befolyásolni, csak apró pici momentumokkal. Olyan csodálatos visszaemlékezni arra, amikor Pálhegyi Feri bácsi mondta a gyermeknevelésnek a százalékát, hogy mennyiben Istené és mennyiben az emberé. Jó erre visszaemlékezni, hogy Isten kegyelme a gyermeknevelésünk. 100%-ban az Isten az, aki a gyermeknevelésünkben, a házasságunkban segíteni tud. Mi, amit hozzáteszünk, csak azt tudjuk hozzátenni, és pozitívan, amire ő indít bennünket. És valóban most úgy gondoljátok, hogy ő általa, ő benne van minden? Ez van a szívetek közepén? Mert ha igen, akkor jó szívvel álltok az Isten színe előtt. Mert ennek az igének megfontolása vonja aztán maga után, hogy ezt a gyermeket értékelni tudjátok, és ennek a gyermeknek az életét Isten szerint tudjátok menedzselni. Olyan jó látni azoknak az embereknek az életét, akik sokat harcoltak a gyermekvállalásért. Annának az élete bizonyára ismerős, Sámuel prófét anyja, aki hosszú ideig meddő volt, könyörgött az Úrhoz, és amikor megkapta az Isten áldását, amikor a imádsága meghallgattatott, akkor jó szívvel ajánlotta föl a gyermekét, már az anyatej után rögtön felállított, azt mondta, Uram, tiéd. Jó lenne, hogyha ti szívetekben is ezt fogalmazni, hogy tiéd ez a gyermek, Uram. Köszönjük, hogy rám bíztad. Köszönjük, hogy mi lehetünk a szülei, meg mi lehetünk a keresztszülei, meg mi lehetünk a nagyszülők. És lehetne sorolni a rokonsági fokokat. Köszönjük, hogy kapcsolatunk van ezzel a gyermekkel, és te megáldottad a mi életünket ennek a gyermeknek a születésével. Persze vannak bátor emberek, akik úgy gondolják, hogy magunk csináltuk ezt. Mi szültük ezt a gyereket. Meg a mi bölcsességünk az, ami majd neveli ezt a gyereket. Ne legyetek ilyen vakmerőek, ne legyetek ilyen értelemben bátrak, hanem merjétek rábízni mennyei atyánkra ezt a gyermeket, ennek a gyermeknek a fejlődését és a nevelését. Ő rán nézve aztán majd tudtok hálát adni és dicsőíteni, Isten dicsőíteni ennek a gyermeknek az élete kapcsán is. Így csendesedjünk el mennyei atyánk előtt, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél neki, árazd rá szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy majd ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, testvéreim az Úrban, most amikor megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása, az apostoli hitvallás alapján. Kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény, anya szent egyháza, hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a keresztség áldásában részesüljön, akarjátok-e? Kész vagytok-e az evangélikus egyház segítségével hívő keresztjénén nevelni ezt a gyermeket? Kész vagytok-e?
Kész vagyunk.
Mi legyen a gyermeknek? Tomán, megkeresztellek téged a Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogy áldott legyen mostantól mindenki. Ami mindenható mennyei atyánk, aki az életnek és halálnak az ura, áldjon meg titeket ebben a vállalásatokban, hogy ez a gyermek az ő kegyelmében növekedhessék, hogy a ti életetek jó bizonyság lehessen minden napon számára, és növekedhessen abban a hitben és reményben, amit az Úr elkészített számára. Dicsőítse meg az Úr az ő élet, a ti életetekben magát, hogy visszatükrözzétek az ő arcát minden napon a világ végezetén. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható, irgalmas Istenünk és mennyei atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked, hogy kegyelmesen megtartod életünket, közösségünket, egyházunkat. Hálás a szívünk, Urunk, hogy te adsz embereket szolgálatra, akik viszik a te evangéliumodat, akik engedelmes szívvel föltárják a te misztériumodat. Köszönjük, Urunk, azt a titkot, amelyet oda szeretnél adni minden ember számára. Így áldunk és magasztalunk téged a gyülekezeti közösségért. Köszönjük, hogy testvérekként egymás segítve haladhatunk ennek a titoknak a felismerésében. Köszönjük, Urunk, egyházunkat és az evangélikus egyházat. Köszönjük a lelkészeket, felügyelőket, espereseket, presbitereket, püspököket. Köszönjük néked azokat, akiknek hivatalt adtál. Add meg, hogy néked engedelmeskedő és néked beszámoló és felelősséget hordozó gyermekeid lehessenek. Hogy mindenki keresse a maga helyén a te akaratodat, hogy befuthassa azt a pályát, amit eléjük adtál. Köszönjük, Urunk, hogy így akarod megáldani a te népedet gyülekezetekben, egyházakban, hogy a te testednek tagjaivá lehessenek. Így kérünk más felekezetű testvéreinkért is, akik a megtérésen, újjászületésen áteshettek, gyermekeiddé lehettek, testednek tagjaivá lettek. Add meg, hogy ezt a nem látható egyházat meg tudjuk élni, és ennek olyan tagjaivá lehessünk, akik a te örökké valóságig ívelő tervedet teljesítik. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a tervben lehet benne Domán is, az ő családjával. Köszönjük, Urunk, hogy neked figyelmed van egyenként minden emberre. Így köszönjük néked, hogy az ő életét is te kíséred. De így tesszük a kezedbe gyermekeinket, unokáinkat, keresztgyermekeinket. Add meg, hogy felelősséggel tudjunk az ő életükben munkálkodni. Add meg, hogy ne saját bölcsességre alapuljon az, ne is saját megszokásra alapuljon, hanem naponta elkért akaratodra, akaratod cselekvésére lehessen ez. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz megáldani bennünket a földi létben. Köszönjük, hogy a világnak a sorsa is emberek kezében lehet. Add meg, hogy akik hatalmat kaptak, azok felét forduljanak, akaratodat keressék. Hogy azon tudjanak munkálkodni, hogy ez a teremtett világ, amit te lakóhelyül adtál nekünk, az rendezett, szép maradhasson. Alkalmas lehessen arra, hogy emberek éljenek rajta, és emberek békességben élhessenek. Az emberek megismerhessék a te szent arcodat, akaratodat. Így kérünk népünkért, nemzetünkért. Te adj felelős vezetőket, Urunk, akik hajlandóak szolgálni a rábízottakat. Köszönjük, Urunk, hogy így élhetjük egyéni életünket is, a házasságunkat, gyereknevelésünket. Köszönjük, hogy felelősséget is adtál. De köszönjük, Urunk, hogy fel is készítesz ezekre a felelősségekre. Add meg, hogy szerinted való férjek, feleségek, szerinted való apák, anyák, nagyapák, nagymamák lehessünk. Add meg, hogy szerinted valóan tudjunk a társadalomban mozogni, és tudjuk betölteni a küldetésünket munkahelyen, lakóközösségben. És köszönjük, Urunk, hogy te felettébb gondot viselsz rólunk, anyagi helyzetünk is ott van a te kezedben. Úgy kérünk, légy azokkal, akik nehéz helyzetben vannak. Te légy a háborús övezetekben, te légy a nélkülözők között. Add meg, hogy rád figyelhessenek, és benned épülhessenek föl, hogy megelégítettek lehessenek. Te légy azokkal, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Áld meg őket, Uram, a magukról való gondoskodás felelősségével, és bennünket is használj a feléjük való szolgálatban. Köszönjük azt is, Urunk, hogy itt földi életünk során kísértések, kívánságok, hívságok vonják, húzzák az életünket. Nagyon sokszor oda csapódik az életünk egy-egy kívánatos emberi bölcsességhez. Add meg, hogy szerinted valóan tudjuk befutni itt földi életünket, akaratod cselekvésében, hogy elnyerhessük majd azt a mennyei ajándékot, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk. Hogy ott örvendezhessünk majd az üvegtenger partján, a királyi trónusod előtt. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk ez lehetetlen, de számodra semmi sem lehetetlen. Így vidd végbe mindannyiunk életében ezt, és dicsőíthessük, magasztalhassuk a te nevedet, mert te méltó vagy rá. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük 227-es számú énekünket. 227-es éneket énekeljük.